Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 61. Zsoltárunkat énekeljük. A 61. Zsoltárunkat, ami így kezdődik. Kiáltásom, halld meg Isten, vedd füledben az én könyörgésemet. Foglaljunk helyet, testvéreim! Böjt első vasárnapja van, és ebből az alkalomból Földesi Sámuel szép verset mond nekünk. Ez egy ismert éneknek a szövege, ó, érthetetlen kegyelem, és utána a harangzenekarunk is eljátsza ezt nekünk, orgona kísérettel.
Ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam járt. Ki tévelgő makon, bolyongtam utamon, egyszer csak rám talált. Félelmektől megszabadít, szent félelemre tanít, s ahol csak megjelen, e drága kegyelem, bűnöst megigazít. Hozzá bajok, vészek között mindig járulhatok. Megőriz, megvéd, s bőségesen elég elérni otthonunk. Az Úr ím jót ígért nekem, vár nála biztos jövő. Igéje szent erő, pajzsom, jutalmam ő. S ha végsőt dobban majd a szív, az élet véget ér, túl titkok fátyolán, a lelkem igazán szent békességre tér. Sok ezred év, ha eltelik, kevés akár egy nap, dicsérni az Urat, mivel kegyelme nagy, s oly érthetetlen az.
A 168. dicséretünket énekeljük. 168. dicséretünket, ami így kezdődik. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, megváltónk és Urunk, köszönjük, hogy ma is hódolattal jöhetünk eléd. Köszönjük néked, hogy vállaltad értünk a nehéz utat és eljöttél erre a földre, köszönjük a megaláztatások útját, a szenvedéseidet, halálodat ott a keresztfán. Köszönjük néked, hogy aztán legyőzted a halált, föltámadtál és megdicsőítettél, most ott ülsz az Atya jobbján. Tiéd minden hatalom menjen és földön, és onnan jössz el ítélni élőket és holtakat. De köszönjük, hogy onnan hívod össze ebben a mostani időszakban is a te gyermekeidet, a te egyházadat. Köszönjük néked, hogy szólhat az evangéliumod. Áldunk azért, mert abban a te szereteted jön el hozzánk, és közelít meg bennünket, és von bennünket magadhoz nagy erővel és nagy hatalommal. Segíts bennünket, hogy tudjunk hinni az evangéliumban, el tudjuk fogadni, hogy szeretsz minket, bűneink ellenére is, és öröktől fogva is mindörökké. Segíts elhinnünk, hogy a tiéd lehetünk, és biztonságban lehetünk örökre. Köszönjük néked azt, hogy társulsz hozzánk az életutunkon, mert nem csak az örökké valóságot akarod velünk tölteni, hanem a mostani életünket is vezessen, bár sokszor szenvedések völgyén is, vagy éppen nagy örömök magaslatain. Köszönjük, hogy ott akarsz lenni velünk, fogni akarod a kezünket. Segíts, hogy vele tudjunk mi is járni, vele tudjuk élni a hétköznapjainkat, és téged tudjunk dicsérni és magasztalni. Most arra kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, áld meg ige hallgatásunkat, úrvacsora vételünket, vonj bennünket magadhoz, hogy valóban megszülessen szívünkben szent lelked által az az ige, amit a zsoltárokból hallottunk ma. Szeretlek, Uram, én erősségem, kérünk áld meg mai alkalmunkat nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 61. Zsoltárból, leülve figyelemmel kísérjétek az ige felolvasását. A 61. Zsoltárban így szól hozzánk Isten lelke. Az éneklőmesternek hangszerre, Dávidé. Hallgasd meg, ó Isten, az én kiáltásomat, figyelmezzél az én könyörgésemre. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert szívem elepett. Vigyel engem innen a sziklára, ahova én nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, erős tornyom az ellenség ellen. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké, hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá, Szela. Mert te, ó Isten, meghallgattad fogadásaimat, és a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem. Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsd, Isten előtt lakozzék örökké, kegyelmedet és hűséged rendelt ki, hogy őrizzék meg őt. Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon. Kedves testvéreim, 61. Zsoltár, Dávid Zsoltára a felirat szerint. Hangszerre, sőt, lehet úgy is fordítani a bevezetőt, hogy egy Dávid hárfára, ami azt sugallja, hogy mintha Dávid kitalált volna egy pengetős hangszert. Lehetséges ez. Ámos prófétánál is van egy ilyen említés, hogy vannak emberek, akik azt hiszik, hogy a hárfái Dávid hárfák. Lehet, hogy nem csak zsoltárokat írt, hanem egy hangszert is feltalált. Sokat tanakodnak a kutatók, hogy mikor is írhatta Dávid ezt a zsoltárát, és a legtöbben azt mondják, így Calvin is, hogy Absalom lázadásának időszakában, amikor el kellett mennie Jeruzsálemből, és bujdosnia kellett Mahanaimban, vagy valahol Gileádban, és nekem is az a benyomásom, hogy így olvasom többször a Zsoltárt, hogy akkoriban, amikor a fia lázadt föl ellene, és szervezett puccsot a hatalmának a megdöntésére, eléggé gyalázatos módon, akkoriban a menekülés közben írhatta ezt a Zsoltárt. Sámuel prófét a 2. könyvében, a 15. részben olvassuk a Jeruzsálemből való elmenekülését az embereivel, családjával elég gyászos hangulatban, könnyek közt hagyta ott Jeruzsálemet, a szent helyet, hogy valahol aztán elrejtőzön, amíg Isten megoldja ezt a kérdést. Tehát ekkoriban keletkezhetett ez a Zsoltár. Az első, amire fölhívnám a figyelmeteket, az a segély kérése. Így kezdi ezt a Zsoltárt, hallgasd meg, Isten, az én kiáltásomat, figyelj könyörgésemre, kiáltok te hozzád. Három milyen eget ostromró, egymásra torlódó felkiáltás ez. Érezzük, hogy aki így beszél, az meglehetősen komoly krízisben van, mert akkor tud az ember ilyen szenvedélyesen kiáltani. Azt mondja, hogy a föld széléről kiáltok hozzád. A föld széléről kiáltok. Ezt szó szerint érthetjük abban a tekintetben, hogy Dávid zsidó ember volt, és hogyha őneki a jeruzsálemi szent helytől, a Siontól el kellett távolodnia, akkor azt ő úgy élte meg, mint hogy minden zsidó úgy élte meg, hogy az Isten jelenlététől kell eltávolodnia. El kell távolodnia Istentől magától. Kicsit keresztényként nehezen értjük ezt meg, mert mi ugye abban a meggyőződésben élünk, hogy Isten nincs egy fizikai helyhez kötve, és ezt a zsidók is látták, de ugyanakkor mégis ott volt Jeruzsálem, ott volt a szent sátor, az a szent sátor, amit betöltött annak idején Istennek a dicsősége, és ahol ott állt az Istennek a trónusa, és ahova a zsidók úgy tekintettek, hogy az Istennek a lakóhelye közöttük. És ha onnan el kell menni, a közeléből el kell távozni, akkor azt jelenti, hogy ott hagyják Istent, és egyedül marad az ember. De ezt az Istentől való eltávolodást, ezt valami tragédiaként élték meg, különösen Dávid. Mert számos zsoltárát ismerjük, amiben azt énekli, hogy milyen jó ott lenni, ahol az Úr lakik, ahol ott van a trónja, mert ott a közelébe lehetek, és ez számára az örömök öröme volt. Ez Istennek a jelenlétébe tartózkodni, ez azt mondja a 27. Zsoltárban, hogy arra vágyik, hogy ott tölthesse az egész életét a templomban, vagy a szent sátorban, és nézhesse az Úrnak a szépségét. A 42. Zsoltárban is arra vágynak, hogy felmehessenek Jeruzsálembe a zsidó emberek is, hogy megjelenhessenek az Úr előtt, és ez úgy szomjazták ezt, mint egy fizikai szomjúságot éreztek volna. Jeruzsálemből ennek szépsége, tökéletes, fényeskedik Isten, mondta itt az 50. Zsoltárban. Olyanok vagyunk, mint egy víztelen vidék, ha nem vagyunk az Úr közelébe, Jeruzsálembe, a szent sátor közelébe. A 65. Zsoltárban olvassuk, hogy vágytak betelni az Úr házának a javaival, mert ott lelhetnek nyugalmat, mint ahogy a 84. Zsoltárban énekli. Számukra, testvérek, az Isten jelenléte kötődött a templomhoz. Persze tudták ők, hogy Isten mindenhol ott van, de annyira szent helycentrikusak voltak, hogy nehéz ezt nekünk talán megérteni. De az ő fejükben valahogy ez így állt össze. Nem tudták elválasztani a fizikális helyet és a úgy mondjuk ma a spirituális tartalmat. Volt, aki szét tudta választani ezeket, Isten nem szerette őket, nem hagyta jóvá, vagy nem fogadta el ezeket az embereket. De ott voltak a kegyesek, az igazi kegyesek, akik amikor elmentek a templomba, akkor azt most Istenhez megyünk. Az Úrhoz megyünk. Azért, hogy tiszteletünket tegyük nála. Az Isten tiszteleten való részvétel egy volt a számukra az Istennel való közösséggel. Az, hogy ott énekeltek, az Úrnak éneklünk. Az áldozatokat az Úrnak ott van, fizikálisan ott van. És amikor el kellett Jeruzsálemből mennie Dávidnak, akkor ebben majdnem belepusztult. Az Úr nélküliségbe, úgymond. Igen, ott volt vele az Úr, tudta ő ezt, hogy ott van, meg a föld szélére került, mert oda kerül az, aki az Úrtól eltávolodik, a föld szélére, de onnan is kiálthatott ő az Úrhoz, meg oda kiáltott valóban, mégis így élte meg, hogy ez egy elszakadás, távolság. És úgy belegondoltam ebbe, testvérek, hogy valahol az Úr Jézus, Dávid fia is valami hasonlót élt át, hiszen az atyának a közelébe tartózkodott örök időktől kezdve, hát egy volt az atyával és a szent lélekkel, és onnan jött el erre a földre, testet öltött, és eltávolodott ilyen értelemben a mennyei szent helytől. Igazából nem távolodott el, de mégis eltávolodott valamilyen szinten. És utána, amikor itt a földön járt Jézus, akkor, ahogy a Káténk mondja, az egész élete szenvedés volt, de különösen is annak a végén volt szenvedés, amikor a Getsemánéba ment és átélte azt, amit ott átélt, hogy bűnné lett és rászállott az Istennek az átka és a haragja, és még aztán a keresztre is fölment, hogy végül alászálljon a poklokra. Tehát ő végigment ezen a nehéz, nagyon nehéz úton, amikor úgy kellett neki imádkoznia, hogy Atyám, vagyis Istenem, miért hagytál el engem? Miért hagytál el engem? Szóval az Úr Jézus, Dávid fia is átélt valamit ebből a föld széli lételből, vagy életből. És persze ez eszünkbe juttat önmagunkat. Eszembe jut én a magam életével, meg nektek is üsön eszetekbe a magatok élete, mert az az igazság, hogy mi is a fő célére születtünk, testvéreim. A fő célére születtünk. Mi nem oda kerülünk, mi oda születtünk. És ha valahonnan kell kiáltanunk, akkor onnan kell kiáltanunk az Úrhoz szabadításért és könyörületért, ahogy Dávid is kiáltott. Éppen azért jött el Jézus, és azért ment végig ezen a nagy mélységen, azért került ő is a föld szélére, sőt, még azon túl is, azért került oda, hogy mi ne kerüljünk oda, vagy ha ott is vagyunk, akkor onnan kikerüljünk, és visszakerüljünk Istennel közösségbe. De mi eleve oda születünk, és onnan tudunk csak fölkiáltani az Úrhoz, hogy könyörülj meg rajtam, szabadíts meg engem, úgy, mint Dávid is kiáltott imádságba. Persze, ha már kiáltottunk, akkor az Úr meghallgatott bennünket, és megbocsátott, és fölemelt magához, és közösségre vont magával. Ettől függetlenül azért olykor előfordulhat az emberrel, hogy valóban úgy érzi magát, hívő ember is, hogy most a fő célére kerültem, én is. Mert például olyan testi bajok, vagy betegségek érnek, vagy a halál közelségét érzem, hogy úgy érzem, hogy itt vagyok a szélén, a földnek. Ilyen ember volt Bartimeus is, aki ott kiabált Jézusnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, a vak ember, vagy ilyenek voltak a leprások, amikor Jézushoz kiáltottak, hogy könyörüljön meg rajtuk a Dávid fia. Testi betegségből kiáltottak. Mi is lehet, hogy olyan betegséget kapunk, hogy az ember nem tud más csinálni, csak úgy érzi lelkileg is, hogy a fő célére kerültem, és csak az Úrba tudok kapaszkodni, ha akar, mentsen meg engem, és gyógyítson meg engem. Meg előfordulhat ez lelki értelemben is valakivel, testvérek. Különösen eszembe jutottak az egzisztencialista filozófusok itt a 20. században, akik állandóan arról beszéltek, hogy az ember élete egy folyamatos kínlódás, szorongás, gyötrelem, mert félünk a nem léttől, a semmitől, és ezen az egészen nem tudunk változtatni, és az emberi élet egy ilyen értelmetlen élet tulajdonképpen. Ezen síránkoznak a különböző írásaikban, ezt sugározzák a regényeik, a verseik, a festményeik. Ezek az emberek is valamit fölfogtak ebből az Isten, abból, hogy az Isten nélkül az ember valójában ott van a föld szélén. De ha így érezzük is mi is, ha egy ilyen életérzésünk van, akkor kihez szóljunk? Hát kihez szólhatunk ilyen kiszolgáltatott helyzetünk, mert mi is marad az, ami Dávidnak, meg azóta már sok-sok millió embernek, hogy Uram, könyörülj rajtam, mentsél meg engem. Ebből a nyomorult helyzetből, a föld széléről kiáltok hozzád. Dávidhoz még egy pillanatra visszatérve, ott az ember lelke eleped, azt mondja, hogy az lelkem eleped bennem. Az elepedés azt jelenti, hogy baj, belehal valaki a vágyakozásba. Dávid az Isten után való vágyakozásba, testvéreim, majd belehalt. Majd belehalt. Eleped a lelkem utánad, mondja. Itt a föld szélén majd eleped a lelkem utánad. Értitek ezt, hogy Dávid pontosan tudta, hogy kicsoda Isten. És tudta, hogy bármije van neki, az mind semmi az Istenhez képest. A legnagyobb kincs az Úr maga. Utánad eped a lelkem. A föld szélén. De jó, testvérek, hogyha átéljük ezt. Eleped a lelkünk az Isten után, az Úr Jézus után, megváltónk után, az Urunk után. Ha már nem másra vágyunk legjobban, hogy ide jussunk, meg oda jussunk, meg ez legyen, meg az legyen, meg nem tudom, mi legyen. Ha már a kívánságaink leegyszerűsödnek erre, hogy az Úr után vágyakozom, mert ő a legnagyobb kincsem, és nem kell más, csak ő kell nekem. Annyira szép ez az első pár gondolat, sokat tudnánk erről még gondolkozni, meg beszélni is, de tovább kell lépjek, mert így értjük meg a második dolgot, amit kiemelnék most ebből a Zsoltárból, tudnélik, hogy mit kér Dávid az Úrtól. Teljesen egyértelmű, világos, hogy mit kér. Vigyél vissza magadhoz. Vigyél engem innen a szűk kősziklára. Vigyél, az hozzád vigyél. Te vagy Izraelnek a kősziklája. Vigyél vissza engem magadhoz. Vigyél vissza, most megint ezt a fizikális dolgot kell megfontolnunk, hogy arra vágyik, hogy a messzeségből, ahova el kellett menekülnie, az Úr visszavigye őt Jeruzsálembe, visszavigye a Szent Sátorba, visszavigye az Isten tiszteletre, hogy ott láthassa az Úr orcát és gyönyörködhessen benne. Vigyél vissza magadhoz, a Sion sziklájához. Nem csodáljuk ezt, hiszen ahogy Istenről beszél, azt mondja, hogy kőszikla vagy. A kőszikla, ami egy szirt, amin az ember, ha föláll, akkor ott úgy érzi, hogy biztonságban van. Körülötte lehet, hogy tombolnak az árvizek. Azt mondja Istennek, hogy te vagy a menedékem, a menedékhely, ahol a vihar elől menedéket talál az ember, hogy ne csapják agyon a villámok. Erős torony vagy, az bevehetetlen erőd vagy, akiben teljes biztonságban vagyok. A szent sátradban akarok lakni, mert sátor vagy, lakhely vagy, ahol örök nyugalom van a szívembe. És te hozzád akarok visszajutni, aki meghallgatod a fogadásaimat, és a neved tisztelőinek az örökségét megadtad nekem. Annyi ajándékot árasztottál rám. Hát persze, hogy vágyik vissza az Úrhoz ez az ember. Vonj vissza önmagadhoz. Mert a te hatalmas és szerető jelenléted a leges, legfontosabb az életemben. Te vagy a legfontosabb az életemben. Nem az egészségem, nem a pénzem, nem a vagyonom, nem a gyerekeim, nem a házastársam, hanem te vagy a legfontosabb az életemben. Dávidnek ebből a kéréséből, testvérek, hogy vigyél vissza engem a kősziklára, vagyis magadhoz vigyél, vonj vissza magadhoz, ebből kiderült, hogy ő pontosan látta, hogy ki a legfontosabb az életbe. És azt is fölfogja, elárulják a szavai ezt is, hogy önerőből nem bír eljutni Istenhez. Vigyél el engem. Te vigyél el, mert magamtól nem bírok visszajutni hozzád. Sok mindenre képes vagyok egyébként, de hozzád visszajutni nem vagyok képes, képtelen vagyok. Hiába mondogatják, nem tudok. Nem tudok visszajutni, nem tudom helyreállítani a veled való szeretet viszonyomat, a közösségemet. Tehetetlen vagyok, gyenge vagyok, esendő, erőtelen, kiszolgáltatott vagyok. Nem bírok hozzád eljutni. Csak te tudsz rajtam segíteni. Vigyél vissza magadhoz. Vigyél oda magadhoz. Minden szépség és minden jóság forrásához az életemben. Hát testvérek, nagy felismerés ez a mi életünkbe is. Amikor rájövünk, hogy a fő célén vagyok én, mondjuk a bűneimbe vagyok, a kárhozatba vagyok, azt innen nem bírok visszajutni Istenhez. Nem bírok visszajutni, mert onnan aztán nincs nekem visszaút. A bűneimből, a fő céléről nincs visszaút az Istenhez. Nekem nincs visszaút, csak kiáltani tudok, és kérni, hogy jöjjön el ő, és segítsen rajtam. És olyan csodálatos Jézusban pont ezt látni, testvérek, hogy már eleve, amikor eljött erre a földre, akkor is a föld szélén lévő emberekért jött el. Mit mondanak róla, hogy a bűnösök és a vámszedők barátja? Mert együtt ült a paráznákkal, az utcanőkkel, együtt ült a vámszedőkkel, a hazaárulókkal, mindenkivel leült egy asztalhoz. A szegényekkel, a megvetettekkel, a kiközösítettekkel, a föld szélén lévőkkel vállalt közösséget. Még a keresztfán is odahajol a rabló gyilkoshoz, aki ott van mellette, és kimenti őt is a föld széléről, amikor azt kéri, hogy emlékezzél meg rólam. Igen, akkor velem leszel a paradicsomban, mondja. Olyan csodálatos testvérek Jézusban ez, hogy ő egyébként ma is pontosan ugyanilyen, mert ő az, aki eljön, aki megközelíti a föld szélén utána kiáltó embert. Azt közelíti meg, aki el van magába, aki azt hiszi, hogy ő egy jó ember, ő egy jó református, ő egy jó lelkész, ő egy nem tudom milyen kiváló ember, aki hát az Úr érezze megtiszteltetésnek, ha foglalkozhat velem. Nem, testvérek, ha a föld szélén vagyok, oda el fog jönni az Úr. Elküldi hozzám az evangéliumot. Az evangéliumban jön el hozzánk. Abban az üzenetben, amit itt pecsétel meg megint, és újra meg újra az úrvacsora. Ő lehajol, de a bűnösökhöz, akinek nincs szüksége bűnbocsánatra, aki nem akarja, hogy a bűnről beszéljenek neki, meg az egészet a háta mögé dobja, ahhoz nem fog eljönni az Úr. Az a föld szélén fog elpusztulni, és csak egy paraszthajszál választja el attól, hogy még a föld szélén is túljusson az örök kárhozatba. Azért onnan kiáltani kell, testvérek, mint Dávid is, mert nem tudunk visszajutni az Istenhez. Nem tudunk visszajutni, nincs az az erkölcsi erőfeszítés, amivel el tudnánk őt érni. Nincs az az értelmi erőfeszítés, filozófiai vagy ideológiai erőfeszítés, nincs az a vallási teljesítmény, nincs az a humanizmuskodás, humánuskodás, vagy hogy is mondják, jó emberkedés, amivel el tudnánk érni az Istent. Csak az ő hatalmas kezei, azok tudnak elérni minket az evangélium által, ami azt mondja, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged, és azért terjesztem reád az irgalmasságomat, és életemet adtam azért, hogy te élhess, bűnbocsánatot kaphass, és örök életed legyen, és egy új életed legyen itt a földön is. Szóval, testvérek, rá kell jönnünk nekünk is, hogy mi nem tudunk eljutni, és nem marad más nekünk se, csak ez a kiabálás. Ez az imádságos kiabálás, hogy vonj magadhoz vissza, a teljes biztonságba, kőszikla, menedék, sátor, mert nélküled itt fogok elveszni, örökre el fogok veszni. Dávid tehát kiált, és mi is kiálthatunk, hogy Isten vigyen vissza magához, mert a mi életünkre is igaz, testvéreim, hogy az egyetlen fontos tényező az életünkben maga az Úr Jézus. Az egyetlen, az egyedüli. Ezt meg kell látni, meg kell érteni valahogyan, hogy amíg őt nem bírjuk, addig igazából nincs semmink. Ha bírjuk őt, és ő bír bennünket, akkor viszont mindenünk megvan. Lehet, hogy nagyon nehéz körülmények között vagyunk, mi nem annyira egyébként, akik itt vagyunk, mi valószínűleg nagyon jó körülmények között élhetünk, de vannak emberek, akik nagyon rossz körülmények között élnek, úgy minden szempontból, és nincs semmi reménységük, és nem tudják, hogy mi lenne a fontos az életbe. Lehet, hogy ők hamarabb rájönnek, mert a föld szélén hamarabb rá lehet jönni arra, hogy mi a legfontosabb, vagy ki a legfontosabb az életbe. Lehet, hogy ezért juttat el bennünket Isten olykor a földnek a szélék, hogy rájöjjünk, hogy semmit nem ér, semmi egyéb. Olvastam egy lányról egy könyvet napokba, valaki kért, hogy lektoráljam ezt, aki 25 éves korában, hát kiderült róla, hogy súlyos, gyógyíthatatlan rákbeteg, és nem lehet rajta segíteni. 3 év múlva meg is halt. Megpróbáltak minden, de meghalt. És ez a lány egy hívő lány volt, és megrázó, megdöbbentő, amiket ír. Az a bizonyságtétel, ahogy Jézusba kapaszkodik, hogy mindent elenged a betegsége alatt, és semmi nem akar, semmit nem tud mondani, csak mindig, amikor mennek hozzá az emberek, mindig Jézusról beszél nekik. És látszik, hogy Jézus szereti, és Jézus is szereti őt, és még ebbe a nyomorúságába is úgy használja, hogy emberek térnek meg mellette, a kórházba, vagy a barátai, vagy iskolatársai, munkatársai között, egészen elképesztő. És úgy az élete is azt illusztrálja. Úgy hívták Lydia, Lydia Holmer. Azt illusztrálja, hogy semmi nem fontos az életben, csak az Úr. Mert az Úr tud megtartani bennünket örökre. És itt a Földön is ő hordoz a legnagyobb testi szenvedések között is, amiken neki is át kellett mennie, emiatt a nyomorult szarkóma miatt. Szóval lehet, hogy oda kell eljutnunk mi is, hogy rájöjjünk, hogy valóban semmi nem fontos az életbe, csak az Úr, csak Jézus, a megváltónk, az Úrunk. És kérnünk kell, hogy onnan hozzál vissza magadhoz, vigyél vissza magadhoz a sziklára. És akkor Dávid még kér egy-két dolgot magának, vagy Jézusnak, amit itt a királlyal kapcsolatban olvasunk, azt ki kell, hogy most hagyjam. De a harmadik ponthoz érünk, ahol azt mondja Istennek, hogy na itt vagyok, innen kiálltok hozzád, hogy vigyél vissza magadhoz, és újra kapcsolj össze magaddal, mert te vagy a legfontosabb nekem, és majd meghalok már utánad. És ha ezt megteszed, mondja a Zsoltár végén, akkor dicsérni foglak téged szüntelen. Így mondja ezt, így fejezi ki, hogy és éneklem majd a te nevedet szüntelen, beteljesítve fogadalmam. Azt fogadta meg ott a messzeségbe, a föld szélén, hogyha az Úr visszaviszi magához, Jeruzsálembe és a Szent Sátorhoz és az Isten tiszteletbe újra részt vehet, és ott lehet az Úr közelébe, és gyönyörködhet az Úrban, és részesülhet az áldásaiban, akkor az egész életemmel énekelni fogom a te nevedet. Szüntelen énekelni fogom. Nem is csak az életemben, hanem örökkön örökké énekelni fogom a te nevedet. Milyen jó kis fogadalom, nem? Azt fogadta meg, hogy ha az Úr visszavisz magához, és ott leszek majd a kősziklán, a menedék helyemen, a sátrában, akkor majd szüntelen énekelni fogom a nevét. Szüntelen, örökön örökké. Mert jobb ott egy nap az ő házába, mint ezer máshol. Nagy ígéret ez, testvérek, nagy fogadalom ez a részéről, nagy elköteleződés, hogy ha újra velem leszel, és én veled lehetek, akkor énekelni fogom a te nevedet. És gondolkoztam ezen, hogy ezt a történelemből tudjuk, hogy megkapta az Úrtól, visszavitte őt az Úr Jeruzsálembe, és ő nem engedte, hogy megfosszák őt a trónjától. És újra ott volt a Sionon, újra ott lehetett az Isten tiszteletén. Vajon teljesítette ezt a fogadalmát? Bizonyára teljesítette. Még van egy pár éneke itt a Zsoltárokban, amik nyilván ezután, az időszak után keletkeztek, és amelyikben énekli az Úr nevét. És nem is csak ennyi, testvérek, hogy Zsoltárokat írva énekelte az Úr nevét szüntelenül, hanem azt hiszem, hogy Dávid törekedett arra, hogy az egész gyakorlati élete is egy Istennek szóló ének lehessen. Hogy Istent énekelje az éneke, az élete is. Az, amit mond, amit csinál, ahogy vezeti a népét, ahogy otthon van. Nem mindig sikerült ez neki, mert ő is bűnös ember volt. Nálánál sokkal jobban sikerült Jézusnak, aki viszont soha nem követett el semmi bűnt. Ezt igazán ő csinálta jól. Jézus élete ének volt, az Isten nevét éneklő ének, akármit imádkozott, vagy tanított, vagy csinált, vagy aludt, vagy nem tudom, evett, az mind ének volt, az Istent hirdető ének. Milyen jó, hogy ilyen Urunk van. De hát pont ő az, aki minket ugyanerre tud megtanítani. Ő az, aki meg tudja nyitni a mi szívünket és a mi szánkat is, hogy mi is énekeljünk az Úrnak. És az nem csak az Úrnak, hanem az Úrról. És az egész életünk egy ilyen énekké változzon, egy dallammá változzon, ami az Istent hirdeti, akár a szívünkben ott belül őt énekeljük, de a kezeinkkel, a lábainkkal, a nyelvünkkel őt énekeljük. Hát ez tulajdonképpen az, amire elhívattunk, amire teremtettünk. Nem is amire elhívattunk, amire teremtettünk. Erre hívattunk el, erre teremtettünk, testvéreim, hogy éneké legyen az életünk. hogy énekeljünk az Úrnak, akkor értelmes az életünk, ha az Úrnak éneklé, Úrnak való, vagy az Úrnak szóló ének, vagy az Úrról szóló ének. Hogyha tényleg itt a templomba is őt dicsérjük, mert ő miatta jövünk ide, vagy mit tudom én, otthon vasalunk, vagy majd ott állunk a szavazó fülkébe, vagy harangozunk a templomba, vagy én nem tudom, mit csinálunk, vagy itt prédikálok nektek, hogy legyen ez, ami megváltónkat és Urunkat dicsőítő ének, róla szóljon minden. Olyan érdekes egyébként ez, hogy akik átélik ezt, hogy a föld széléről kiáltanak, mert már majd meghalnak, és az Úr végre magához húzza őket, és az Úr szerelmeseivé válnak, és szeretni kezdik az Urat, azok az emberek mindig erre törekszenek. Sőt, ez lesz az életüknek az ismérve, a legalapvetőbb ismérve, hogy az Úrnak énekelnek, testvérek. Az Úrnak énekelnek. És az Úrról énekelnek. Aki nem éli át ezt, hogy szabadítás a föld széléről, és az Úrral való közösségem újra épp, helyreállt, és újra ő a legfőbb a számomra közösségem, akik ezt nem élik át, testvérek, azoknak az éneke az nem erről szól, nem az Úrról szól. Azoknak az élete másról énekel. Énekel a pénzről, a sikerről, a hatalomról, a nem tudom miről. Lehet, hogy palást van rajtuk egyébként, hablatyolnak össze-vissza Isten szeretetéről, meg ökumenéről, meg böjtről, meg nem tudom én miről. De nem az Úr nevét éneklik. Dávid azt mondja, hogy a te nevedet akarom énekelni. A te nevedet, nem mást. Mert te voltál, aki eljöttél értem a föld szélére, és onnan is hatalmas szeretettel visszavittél magadhoz. Hát kiről énekeljen az én életem? Kiről, ha nem rólad? Azt hiszem, testvérek, hogy az Úr megváltottai éneklik az Úrnak a nevét. És valahogy itt az úrvacsora is, amikor megterített asztalhoz jövünk, erre emlékeztet bennünket ma is, hogy mi lenne a mi hivatásunk, küldetésünk, mi az életünknek az értelme, hogy énekeljük az Úr nevét. Nagy örömmel, és nem csak itt a földi életünkben, hanem örökké valóan. Énekelni az Úr nevét. Fölírtam az előbb idézett könyvből egy kis részletet, Lydia Holmernek a naplójából, ezzel zárom ma. Egyre világosabb lesz, írja a naplójába, hogy az orvosok nem tehetnek többet egészségemért. De hiszen itt kapsz teret, orvosom, a cselekvésre. Kérlek, ha illik tervedbe, gyógyítsd meg testemet. Add, hogy eltűnjenek a rákos sejtek. Mutasd meg nekem, hogy milyen prioritások szerint kell élnem, hogy a még tőled kapott időt helyesen használjam ki azok javára, akik még nem ismernek téged. Hadd legyen az életem téged magasztaló ének. Hát legyen az életünk Isten magasztaló éneké. Hogy azzá legyen, a föld széléről kiáltsunk hozzá szabadításért, segítségért. És azzá fogunk válni. Az életünk egy énekké lesz, Isten dicsőítő énekké. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked azt, hogy te eljöttél erre a földre, és köszönjük, hogy ha valakinek az élete az Úr nevét éneklő ének volt, akkor az a te életed. Minden, amit tettél, a születésed, a halálod, a feltámadásod, az uralkodásod, minden tanításod itt a földön, minden gondolatod, minden rezdülésed, minden megszólalásod az Atyád dicsőítette, és róla énekelt. Segíts meghallanunk ezt az éneket, és segíts, hogy mi is odaállhassunk melléd, mint megváltásra szoruló emberek, hívva téged segítségül, és elhívja azt, hogy szeretsz minket, Te formáld az életünket, hogy olyan legyen, mint a tied, hogy a szavaink, a tetteink, a szívünkben és a körülöttünk élő világban is hadd legyen az, egy dallam, amely téged hirdet, és egy ének, ami téged magasztal, amin keresztül mások meg tudják érteni, és meg tudják ragadni, hogy ki a legfontosabb nekünk is, de az egész világon a legfontosabb, és nekik is a legfontosabb. Segítsünk, hogy rá tudjunk mutatni a földi életünk során. Köszönjük néked mindazokat, akiket ismertünk így az életbe, akiknek az élete ilyen élet volt, akiken keresztül rád láttunk, és téged hallottunk meg, és téged ismerhettünk meg. Köszönjük néked azokat az életeket, akik nekünk énekeltek rólad. Köszönjük néked őket, és segíts, hogy a mi életünk is ilyen lehessen a gyerekeinknek, az unokáinknak, a szomszédainknak, a munkatársainknak, és bárkinek. Segíts rajtunk, könyörülj rajtunk. Itt vagyunk, Urunk, talán most is a föld szélén, talán még soha nem jártunk nálad, és nem tudjuk, hogy te ki vagy igazán. Kérünk, hogy vonj bennünket magadhoz, hogy meglássunk, hogy megértsünk, és fölismerjük, hogy náladnál nincs fontosabb az életünkben. És ha te nem vagy, akkor bármink van, üres, értelmetlen az egész. Köszönjük néked, hogy te tudod ezt megláttatni velünk. És Urunk, hogyha eltávolodtunk volna tőled, akár benned hívő emberként is, a bűneink miatt, vagy a kísértéseink miatt, vonj bennünket újra magadhoz, hogy veled lehessünk, és kitisztuljon újra az, hogy nem más a legfontosabb az életbe, nem én, nem a másik, nem földi dolgok, nem teremtmények, hanem te vagy a legfontosabb, a teremtő, a megváltó. Segíts, hogy ne maradjon más nekünk, aki a legfontosabb legyen, csak te. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben az elhangzott ígéket, áld meg ezt a zsoltárt, add, hogy a miénk lehessen ez is. Kérünk arra, hogy légy most itt velünk az úrvacsorai közösségünkben is. Áld meg, szenteld meg a mi együttlétünket. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat lélekben, azokat szeretettel várjuk az úrasztali közösségbe. Hirdetem még azt, hogy ma délután 16 órakor házaspári körünk lesz, és azzal egy időben gyermek délután lesz, csillagász délután egészen pontosan, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Tehát ma délután 16 óra. A héten a többi alkalmainkat is a szokott időben megtartjuk. Ifi lesz hétfőn, kisifi pénteken, a megszokott időben. Kedden bibliórát tartunk, rendkívüli alkalom lesz a szerdai férfikör. Szeretettel hívjuk a férfi testvéreket. Csütörtökön este pedig Abigail kör lesz a hölgyeknek. Szeretettel várjuk őket is. Az imaóránkat is megtartjuk, az énekkar is meg lesz tartva. Reméljük, hogy megadatik ezen a héten is, hogy minden alkalom megrendezésre kerülhet. Egy távolabbi időpontot is hirdetek. Női konferenciánk lesz április 18-án. Erre jelentkezni lehet most már online módon is a honlapunkon, a gyülekezet honlapján. Kérjük azokat, akik részt akarnak venni, hogy március 15-ig jelentkezzenek erre a rendezvényre. Tehát ez április 18-án lesz. Szombati nap lesz egész nap. az Úr közelében női konferencia. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.